Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Ezt írja Ezékiel próféta. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, fogj egy fadarabot és írd rá. Ez Júdáé és a hozzátartozó izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot és arra ezt írd. Ez Józsefé, azaz Efraimé és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felej. Ezt mondja az én Uram az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram az Úr. Én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná, förtelmes bálvány szobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a családban én vagyok a ragasztó felelős. Ez azt jelenti, hogy az íróasztalomnál van egy fiók, és ebben a fiókban csak és kizárólag különböző típusú ragasztó eszközök vannak. Amikor valami eltörik, akkor hozzák a gyerekek és leteszik az íróasztalomra. Ma reggel megszámoltam, 5 darab ragasztásra váló tárgy van az íróasztalomon. Ez a szám, ez néha több, van, hogy kevesebb, de mindig van valami, amit meg kell ragasztani, mert valami mindig eltörik. Várják ezek a tárgyak, hogy a kezembe vegyem őket, és egybe illesszem. Mai igénk Ezékiel próféta könyvéből, talán ha figyeltünk, akkor tudjuk egy ilyen összeragasztásról, két fadarabnak az összeillesztéséről szól. De ez talán kevésbé ismert, mint az a rész, amely közvetlenül ezelőtt még ugyanebben a fejezetben, itt áll Ezékiel próféta könyvében, amikor is arról olvasunk, hogy egy grandiózus látomás keretében Ezékiel prófétát a lélek elviszi egy völgybe, és ott az Isten megmutatja neki, hogy hogyan teremt újat. Hogyan ad valami teljesen újat. Kiszáradt csontok vannak ebben a völgyben, és a kiszáradt csontok a lélek hatására egyszer csak összeállnak, inak és hús rakódik rájuk, és élettel telnek meg. Új élettel. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Nem hangzik el ez a kérdés a könyvben, de a történet mögött, a látomás mögött igazából ez húzódik meg. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? A kérdés mögött pedig egy óriási trauma, egy trauma a zsidó nép életéből, amelyre rögtön visszatérünk. Mai igénk a csontok élete keltésének közvetlen folytatása, amikor azt mondja az Úr Ezékielnek, hogy fogjon két fadarabot, írja rá az egyikre, most csak röviden mondom, hogy Júda, a másikra, hogy Izrael, és illesz-e egybe. Fogtam két fadarabot, az egyikre ráírtam, hogy Júda, a másikra azt, hogy Izrael, és most összeillesztem. Tessék, sikerült. Milyen ügyes vagyok, itt van a felirat, Júda és Izrael. Ide teszem szemléltetésnek. De miről is van szó? Mert nyilván nem arról, hogy a lelkész vegyen a kezébe két fadarabot, írja rá, hogy Júda és Izrael, és tartsa egybe. Hogy lényegileg miről szól ez a történet, ahhoz azt gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk azt, hogy mi zajlott az ókori Izraelben. Egy kis történelem órát tartunk ismét. Az elmúlt hetekben többször volt történelem óra az ige hirdetésben. Ha magunk elé képzeljük a Közel-Keletnek a térképét, a történelmi tanulmányainkból talán megvan ez a kép, akkor azt látjuk, hogy Izrael országa két nagyon fontos civilizációs központ között van. Egyiptom és Mezopotámia ütköző területe volt Izrael és a környék különböző államai, melyek méretüknél fogva még akkor sem játszottak szerepet ennek a két nagy birodalomnak, illetve az ezt a területet uralóknak a mindennapjaiban, hogyha összefogtak és szövetségbe léptek egymással, mert akkor is még gyengék voltak ahhoz, hogy bármit csináljanak. Akkora óriási birodalmak voltak ezek ott körülöttük. Próbálkoztak azért, volt ilyen összefogás, de valóban nem értek el semmit, sőt. Konfliktusok voltak ezekben az országokban, általában belső konfliktusok, méghozzá azért, mert ezeknek a világbirodalmaknak ez volt az érdekük. Egyiptomnak és mondjuk Perzsiának az volt az érdeke, hogy ne legyen békesség ezekben az országokban. Hiszen ha nincs békesség, akkor könnyebben a saját maguk uralma alá tudják hajtani őket, és könnyebben ki tudnak alakítani egy frontot a másik nagy birodalommal való háborúban. Lehet világpolitikai okokat keresni, ahogy az imént említettem is, de a Biblia megoldása sokkal kézenfekvőbb arra a kérdésre, hogy miért volt Izrael országa és a zsidó nép életében ekkora trauma, az miért történt ez a trauma, amiről Ezékiel is beszél. Egy szóval kifejezve, ez a kicsinyhitűség volt. Kicsinyhitűek voltak. Isten azt mondta, hogy kiválasztom Ábrahámot, kiválasztom az ő utódjait, a zsidó nép tagjait, és én leszek az ő Istenük. És ők pedig az én képviselőim lesznek ezen a földön. Ők fognak képviselni engem minden nép között. Még a nagy világbirodalmaknak is. És egészen addig, amíg a zsidó nép ezt elhitte, addig működött is a dolog. Egyre nagyobb lett az ő birodalmuk területileg, országuk területileg is, és egyre többször fordult az elő, hogy igenis hallgattak rájuk egyiptomiak, és hallgattak rájuk a Tigris és az Eufrátesz között élők is. Dávid uralkodása volt talán ennek a csúcspontja. Dávid király uralkodása, akinek az uralma alatt az ország egésze Istenre figyelt. Nagy vágya volt Dávid királynak, hogy templomot építhessen az Istennek. Minden erre felé irányult és erre koncentrálódott. Ő végül is nem tehette meg, de a fia Salamon igen. Dávid uralkodása a zsidó nép életének csúcspontja volt, amikor minden környező birodalom elismerte őket. Amikor tekintélyt parancsoló módon ez a birodalomhoz képest apró ország azt mondta, hogy mi nem fogunk másnak a hűbéresei lenni, egyik nagyhatalomnak sem, van nekünk Istenünk. Ő uralkodik rajtunk, akihez mi tartozunk, és aki megvéd bennünket. És Dávid idejében hiába is volt minden próbálkozás, még idegen katona sem tette be a lábát ennek a kicsi országnak a területére. Mi több, még maga a fáraó is, Egyiptom uralkodója is feleséget küldött Dávid fiának, Salamonnak. Ami abban az időben azt jelentette, hogy elismerik független államként ezt az országot. Salamon aztán templomot is épített, megépíthette, és az ország az ő idejében teljes dicsőségében ragyogott. Ugyanakkor Salamon élete vége felé elkövetett egy nagyon nagy hibát. Élete végén épp a hatalma elismeréseként kapott 1000 felesége bűnre csábította őt. Idegen istenekhez fordult, azaz elfordult az egy Istentől. Mi lett ennek a következménye? Halála után az ország 2 részre szakadt. Júdára és Izraelre. De nem csak területileg szakadt ketté az ország, hanem ketté szakadt úgy is, hogy pártoskodtak. Egyik az egyiptomi oldalra szeretett volna állni, másik ország pedig az akkor éppen uralmon lévő asszír birodalom oldalára. Emellett lobbiztak ki az egyik, ki a másik irányba. Mert valakihez tartoznunk kell. Mert elfelejtettek valami nagyon fontosat. Azt, hogy ők nem birodalmakhoz kellene, hogy tartozzanak, hanem az élő Istenhez. A történelem urához, világ teremtőjéhez. És amint ezt elfelejtették, a nép élete összeomlott, összetört. És eljött a Krisztus előtti 580-as évek, amikor az éppen uralmon lévő babiloni sereg megindult, hogy a meggyengült Egyiptomot leigázza. És a babiloni sereg az útjába kerülő államokat mind bekebelezte. Ez azt jelentette, hogy nem csak hűbéresek voltak, nem csak adót fizettek ennek a nagy birodalomnak Izrael területén is, hanem megfogták a nép vezetőit, a királyi család tagjait, a papokat, prófétákat, minden értelmiségit, és elhurcolták őket. El az Eufrátesz mellé, és ott letelepítették. Miért? Mert elfelejtették a küldetésüket, azt, hogy ők az Isten népe, az Isten képviselői. Elhagyták az Istent, és nem azt tették, amit az Úr jónak lát. A maguk istenei, a maguk által faragott istenek, és a saját maguk feje után mentek. 586-ban a babiloni birodalom lerombolta a jeruzsálemi templomot. És a zsidó nép azt érezte, és így is történt, hogy innentől eltörölték őket. Nincs már semmiük. Itt a vég. És akkor ott az Eufrátesz partján, a fogságba vittek között megszólalt egy Ezékiel nevű ember, aki történetesen pap volt. Őt is fogságba hurcolták, és kapott egy kijelentést Istentől. Egy látomást, amelyben a száraz csontok, teljesen halott völgy életre kell. És a kezébe fogott 2 fadarabot, és azt mondta, hogy az Isten a kezében tartja Izraelt és Júdát, és újra egyesíti majd. Ezt mondja az én Uram az Úr, én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhova kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem a saját földjükre. Egy népé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra, nem teszik magukat többé tisztátalanná föltermes bárvány szobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A két fa darab összeillesztése azt jelképezi tehát, hogy az Isten kezében tartja a dolgokat, kezében tartja a zsidó népet is, és helyreállít. Helyreállítja őket, és helyreállítja mindazt, ami fontos, és mindazt, ami szent. És valóban 70 évvel később látszani kezd valami abból, amit Ezékiel és a többi próféta is mondott. Csak hogy Ezékiel proféciája a maga egészében nem teljesedett be. Úgy, ahogy azt várták, úgy, ahogy azt elképzelték, nem történt meg. Az megtörtént, hogy visszatérhettek az országba. Az megtörtént, hogy területileg egy egységként kezelték ezt az országot. De továbbra is a babiloni birodalom részeként, aztán Nagy Sándor uralkodása alatt az ő birodalmának a területe között, és később a római birodalomban. Mindig valakinek a hűbéreseiként. De valahogy az a mondat, hogy egy népé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött, ez az egy király, ez nem jött el. Legalábbis nem úgy jött el, ahogy várták. Mert voltak királyok, de ezek folyamatosan valaki alatt voltak, egészen a második templom lerombolásáig, Krisztus után 70-ig. Izrael újabb elbukásáig. De mi történt? A proféciának egy alapvető félreértése, ami számunkra is félreértés, és talán itt fogható meg ennek a mai igének az üzenete. Mert mi azt gondoljuk, hogy az, hogy Isten helyreállítja a dolgokat, azt jelenti, hogy minden úgy megy tovább, ahogyan régen volt, ahogyan a baj előtt voltunk és éltünk. De a régi nem volt jó. A régi nem volt jó Izrael életében sem, hiszen mihez vezetett? A bukáshoz. Ahhoz vezetett, hogy elszakadtak az Istentől. Isten nem állítja helyre azt, ami rossz volt. Újat ad. Egy teljesen újat. Új életet. Összeilleszti a fadarabokat. Újra egyesíti a népet, csak nem úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Csavar egyet a dolgokon, hogy végleges megoldást kínáljon. Nem így illeszti össze ezeket a fadarabokat, hanem így. Isten így tartja a kezében a te életedet. Így állít helyre, így teremt újjá, Jézus Krisztus keresztjével. Izrael népének életében a legnagyobb tévedés az volt, amikor megválasztották az első királyukat. Már az első király életében is látszott, hogy gondok lesznek, mert az első királyuk Saul teljesen megőrült. Aztán jött Dávid, akiről bár ódákat zengtek, de azért mi is fel tudjunk sorolni néhány történetet, amikor ő is elbukott. Dávid és Betsabé története például, amiután megszületik a világ történelem legszebb bűnbánati imádsága, az 51. Zsoltár. mert a saját kívánságai után ment. Mert azt gondolta, hogy a hatalom az valami. És amikor ezt gondolta, akkor azt is gondolta, hogy az Istennek nincs hatalma. Salamonról pedig már beszéltem ma. Isten eleve nem szerette volna, hogy a zsidó népnek királya legyen. Ezt mondta, amikor először felmerült, én vagyok a királyotok, én uralkodom felettetek. Nem kell nektek király. De ők ragaszkodtak hozzá, és egységesen azt mondták, hogy de nekünk kell, mert olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, akiknek van királyuk. És Isten engedett, de ez töréshez vezetett. Nem egyszerűen a királyság tört ketté, hanem az Istennel való kapcsolat tört ketté. Az Ezékiel által megjövendőlt király feladata nem a királyság területi egyesítése, hanem az Istennel való kapcsolat helyreállítása. Isten kezébe vette a fa darabokat, és egyesítette őket, és olyan királyt adott, aki helyre tudja állítani a kapcsolatot közte és az ember között. Azt olvastuk az igében, hogy megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Jézus Krisztus keresztjében ott van ez a tisztítás. Megszabadít minden vétküktől, és megtisztít. Ha odafigyelnek arra a két keresztbe rakott fadarabra, ha odafigyelünk Jézus Krisztus keresztjére, akkor újra egyesül, ami eltörött. Akkor új alapokra helyeződik az Istennel való kapcsolatunk. Nagyon fontos tanúsága van tehát a zsidó nép életének, a mi életünkre nézve, a te életedre nézve. Ma, október 13-án, az önkormányzati választások napján, eddig nem erről beszéltem, most sem erről fogok. Fontosak a választások, fontos, hogy legyenek emberi vezetők, de sokkal fontosabb az, hogy a te életednek legyen vezetője, és a te életed vezetője az Jézus Krisztus legyen, nem más. A te királyod Jézus Krisztus. Ha más, akkor nem jó úton jársz. Ma Isten választ. Téged választ. Rád adja a voksát. Mellé teszi az X-et. A te neved mellé. És azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Enyém vagy. Te az övé vagy. Az ő kezében vagy. Ő megváltott téged. Élj ezzel a lehetőséggel. Élj az Istennel. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, látjuk az igéből, hogy te a történelem ura és irányítója vagy, aki nem a legerősebbet és a leghatalmasabbat választod, hanem az egészen kicsint. Köszönjük, Urunk, hogy te minket választottál. Köszönöm, Uram, hogy te engem választottál. Köszönöm, Uram, hogy megváltottál, hogy elküldted Jézus Krisztust, az én Uramat és megváltómat ebbe a világba. Köszönöm, hogy ő értem áldozta önmagát. Köszönöm azt, hogy benne és általa új életem lehet. Köszönöm, hogy ebben az új életben járhatok te veled. kérek, Uram, hogy Te segíts és Te vezess továbbra is, hogy ebben az új életben megmaradhassak, hogy egészen a Tied legyek. Amen.